Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Hallgassátok meg, testvéreim, a mai istentisztelet igehirdetési alapigéjét, amelyet följegyezve találunk Pál apostolnak az Efezusbeli gyülekezethez írott levele 3. fejezetében, a 21. verstől kezdődően a következőképpen. Kérlek tehát titeket, ne csüggedjetek el az értetek szenvedett megpróbáltatásai miatt, hiszen számotokra dicsőség ez. Ezért meghajtom térdemet az Atya előtt, és akiről nevét kapja minden nemzetség menjen és földön, adja meg nektek dicsőségének gazdagsága szerint, hogy hatalmasan megerősödjetek bennetek a belső ember az ő lelke által, hogy a Krisztus lakjék szívetekben a hit által, a szeretetben meggyökerezve és megalapozva képesek legyetek felfogni minden szenttel együtt, mi a szélesség és hosszúság, magasság és mélység. És így megismerjétek Krisztusnak minden ismeretet meghaladó szeretetét, hogy teljességre jussatok az Isten mindent átfogó teljességéig. Aki pedig mindent megtehet, sokkal bőségesebben, mint ahogy mi kérjük vagy gondoljuk, a bennünk munkálkodó erő szerint, azért a dicsőség az egyházban Krisztus Jézus által, nemzedékről nemzedékre, örökkön örökké. Amen. Ez Isten igéje. Amen. Keresztény gyülekezet, kedves testvéreim, az Úr Jézus Krisztusban vannak olyan pillanatai, olyan momentumai a Szentírásnak, amikor teljes egészében leplezetlenül, fedetlenül előttünk áll egy-egy Istenhez közeli embernek a hódolata, az imádata, amikor látjuk azt, hogy mit jelent szembesülni az Isten hatalmával és szeretetével, és mégsem a rémület, mégsem a félelem, a szorongás vesz erőt azokon, akik találkoznak ezzel, hanem egész szívük, egész életük egy nagy újongása, egy örömmé válik. Mert valami olyan élményt, egy olyan tapasztalatot szerezhettek, ami meghatározó számukra, ami előre lendíti őket, aminek üzenete van a jövőre nézve. A nagy Istennel való találkozások különös módon sajátosan zajlanak. Az Ószövetség világában, a régi történetírásban sokszor látjuk különös természeti jelenségek, nagy jelenetek közepette az Isten való találkozás pillanatait. Sokszor látjuk ezt a prófétai látomásokban, elhívási történetekben, aztán látjuk a Jézus történetben, látjuk karácsony ragyogásában és örömében, a napkeleti bölcsek hódolatában a fölismerésnek a ragyogását, a csillogását. És kiki a maga módján, a maga stílusában, a maga korában teszi ezt, Pál apostolnak a tanításában, gyülekezeteknek írt leveleiben, nem a közvetlen élmény, hanem annak írásban való túlcsordulásában ragadhatjuk meg ezt az Isten élményt. Ilyen az egészen csodálatos, himnikus hangvételű, mondhatni új szövetségi zsoltár, a Krisztus himnusz a Filippi levélben, és ilyen az egyház levelében, az efezusi levélben, ez a most fölolvasott igeszakasz, ez, amiben Pál úgy imádkozik, úgy könyörög, úgy kér a gyülekezetért, hogy közben az Isten imádatnak, az Istenben való elrejtettségnek a legnagyobb magasságát és mélységét, hosszúságát és szélességét éli át, és ezt akarja átadni az övéinek. Nem egyszerűen élmény kereszténységről van szó. És ezt nagyon fontos leszögeznünk, nagyon fontos kimondanunk, amikor egy olyan vasárnapon vagyunk együtt, amikor az egész gondolata az istentiszteletnek, az igehirdetés, az alapige egy talán tudatosan megfoghatatlan dologra hívja föl a figyelmünket. Életetek el van rejtve Krisztusban. Nehéz ezt megragadni, nehéz leírni, nehéz az emberi gondolkodásnak, filozófiának, rációnak a kategóriáiba beleszorítani, mit is jelent ez az elrejtettség. Sokkal inkább élmény, sokkal inkább megragadottság és megtapasztalás. Az ószövetségi próféták elhívási története, napkeleti bölcsek jászolnál való leborulása, vagy Pál apostol himnuszai a gyülekezetekhez. És mégis nem élmény kereszténységről van szó. Nagyon sokszor beleesik korunk kereszténysége, korunk missziói, stratégiái sokszor félreértik a helyzetet, és a kor szelleméhez igazítva megpróbálják a kereszténységet, a Krisztus központuságot, a Krisztus közeliséget valamiféle élményben megragadni és átadni az emberek számára. De ha ez csak felszín, ha ez csak egy külső állapot, hogyha nincs meg az a mögöttes tartalom, ami nem egyszerűen élmény, hanem megragadottság, hit, a lélek munkája az életben, akkor ez nagyon tűnékeny lesz. Akkor az élmény kereszténység ugyanúgy halálra van ítélve, mint bármi más dolog, ami csak a külsőn keresztül próbál valami pozitívumot, valami értéket adni a világnak. És valljuk meg, ez a mai világ sokszor így működik. Nem csillantja föl azt, hogy mi is van igazában a mélyben, hanem csak azt ragyogtatja, ami a felszínen van. Nagyon sokszor csak ezzel kínálják meg az embereket, és próbálnak meg napról napra, életszakaszról életszakaszra adni valami továbblendítőt, valami tartósat. Nagyon sokszor tapasztaljuk ezt, hogy élményeket akarnak adni, benyomásokat, megérzéseket, hangulatot, minden e körül forog. De mi van mögötte? Mi van, mikor ellobban a gyertya, amikor végképp lemegy a nap, vagy amikor fölkel és már perzsel? Mi van akkor, amikor vége az utazásnak, vagy bármi másnak, ami egy darabig föntartotta az érdeklődést, a lelkesedést, az embert, a hangulatot, ami egy darabig talán megpróbálta a világ gondjait kiszorítani az életből? Mi marad, hogyha mindennek vége? Ezért nem lehet azt mondanunk, hogy bár a Krisztusban elrejtettség, az Istentől megragadottság nem valamiféle racionálisan leírható élmény, mégis ki kell mondanunk, a kereszténység nem hangulat, nem élmény, hanem valami sokkal mélyebbről induló dolog. Egy olyan hihetetlen megtapasztalás, egy olyan ismeret, egy olyan érzés, ami bentről a szívből fakad, és aminek a központját így fogalmazza meg számunkra, és az efezusiak számára is Pál apostol, hogy képesek lesztek fölfogni minden szenttel együtt, mindenkivel, aki Krisztusban van, mindenkivel, akivel megtaláljátok a közösséget a Krisztus követésben, mindenkivel, hogy mi a szélesség és hosszúság, a magasság és a mélység, hogy mi a Krisztus minden ismeretet meghaladó szeretete. Emberi kategóriák, mérhető kategóriák, szélesség és hosszúság, magasság és mélység, de mindez összekötve a Krisztus szeretetével. És persze tudjuk nagyon jól, hogy amikor ilyen érzelmi dolgokat fogalmazunk meg, és próbáljuk meg átadni, próbáljuk meg elmondani, használjuk ezeket a szavakat, hogy milyen mélységes, mély lehet egy szeretet, hogy mennyire hosszú ideig tarthat egy türelem, hogy milyen magasságokba hághat az ember abban az érzésben, abban a tapasztalásban, hogy neki valami jó, valami pozitív élménye van az életben. Használjuk ezeket a szavakat, mélységet és magasságot, szélességet és hosszúságot. De amikor Krisztus szeretetével kötjük össze ezeket a szavakat, amikor Krisztusnak a Golgotán értünk vállalt áldozatát kötjük össze ezekkel a szavakkal, akkor egyszerűen ezeknek a szavaknak a dimenziói széttörnek és kitágulnak a végtelenbe, az örökbe, a megfoghatatlanba. Mert egyszerűen nincs vége annak a szeretetnek, amely képes magához ölelni mindenkit. Nincs vége annak a szeretetnek, amely képes a lehető legmélyebbre lehajolni valakihez. Nincs határa annak a szeretetnek, ami ebből a mélységes lehajlásból az örök élet magasságába akarja fölemelni azt, aki elfogadja ezt a lehajlást. Nincs egyszerűen megfogható mélysége és magassága, szélessége és hosszúsága ennek az isteni szeretetnek. És Pál apostol mégis azt mondja, és egy különös paradoxon ez, hogy mégis ezt meg tudjátok ismerni. Mégis valahogy ezt a szívetekben tudjátok őrizni. És ez az, ami nem puszta élmény. Ez az, ami nem a felszín. Ez az, ami nem múló tapasztalás, felszíni csillogás. Mert ez csak úgy történhet, ahogyan mondja az apostol, hogy az ő dicsősége, gazdagsága szerint, az ő isteni hatalma szerint, hatalmasan megerősödhet bennetek a belső ember az ő lelke által. A belső ember, ami itt Pál apostolnak a képi világában azt a megújult embert jelenti, akinek van figyelme, erre a végtelen Istenre, aki úgy tudja kinyitni a szívét, hogy mégiscsak be tudja fogadni a befogadhatatlant, aki el tudja fogadni azt, hogy nincs szüksége az emberi korlátaira, nincs szüksége az emberi értelmére, racionalitására ahhoz, hogy az Isten gyermeki lelket igénylő szeretete átjárja őt. És ez a furcsa kettősség, ez a furcsa ellentmondás vibrál végig Pál apostolnak ebben a most fölolvasott efezusi levél részletében. És egyszer s mindegy olyan gazdagságnak, egy olyan képességnek a birtokában lehetünk, és ennek tanúságtétele ez, ami minden ismeretet és mindent felülhalad. És ezzel nem azt akarom mondani, hogy kiki, amiben előre halad, amiben talentuma van, amiben nagyon messze tudott előre jutni, amiben nagyon ki tudta fejleszteni az Isten adta tulajdonságait, hogy ez szükségtelen, hogy ez másodrendű, hogy ez nem ér, nem ugyanaz a kategória, nem egy szinten van a kettő. Minden, a legnagyobb ismeret, a legnagyobb tudás, a legnagyobb képesség ennek a megerősödött, megújult belső embernek az Istenre való nyitottsága. Ettől lehet valaki igazán gondos, gazda ember, és lehet Nobel-díjas atomtudós. De az, hogy ez az Istenre nyitottság, a lélek által megújított belsőben megvan az emberben. Ez a legnagyobb ajándék, ez a legnagyobb kincs, a legnagyobb tudomány, a legerősebb hit, a legjobban megalapozó életalap, amire így szól Pál apostol, hogy ezáltal ebbe belegyökerezve képesek lesztek fölfogni napról napra az Isten szeretetét, és képesek lesztek megtenni egymás felé is azt, ami ebből a szeretetből fakad. Az életünk el van rejtve a Krisztusban. Az életünk az Isten védelmében van. Az életünk egy olyan hatalom védelmében áll, egy olyan hatalom védő ernyője alatt van, aminek az erejét nem tudjuk leírni, aminek szélességét, hosszúságát, magasságát és mélységét nem tudjuk meglátni, mert végtelen. És mégis ez a végtelen, ez elosztja, szétaprózza magát, úgyhogy nem veszíti el a lényegét. És mindenkinek egyen-egyenként a szívébe írja önmagát, hogy érezzük, tudjuk és tapasztaljuk. Nem élményként, hanem megváltozott, megújult belső, megújult életként, hogy az Isten szeretete, az Isten ereje és hatalma, az mindig és mindenkor velünk van. Pál apostol azt mondja, ez az Úr az, aki mindent megtehet sokkal bőségesebben, mint ahogy mi kérjük vagy gondoljuk. Igen, mert bármennyire is hajlandók vagyunk elhinni, bármennyire is átformálja életünket, hogy egy végtelen mélységű, magasságú, szélességű és hosszúságú, megfoghatatlan hatalom áll fölöttünk és tart kézben bennünket. Akkor is, amikor előre gondolunk a saját életünkre, a holnapunkra, az életutunkra, a jövőnkre, nem tudunk kitörni a saját gondolatainkban emberlétünk korlátaiból. És így jönnek a hétköznapok, az élet apróbb, nagyobb csodái. Mert mi nem tudjuk elképzelni, hogy megtörténhet az, amire talán még álmunkban sem merünk gondolni. Mert ilyen jó nem történhet velünk. Aki pedig mindent megtehet sokkal bőségesebben, mint ahogy mi kérjük vagy gondoljuk, igen, ő az. Hogyan gondolta volna Nain városából a kapun kívül haladó gyászmenetben az özvegyasszony egyszülött fia ravatalától elindulva és koporsóját kísérve, hogy valaha visszakaphatja azt az egyetlen szeme fényét és kincsét, ami maradt neki az életben. Ami után tudja, hogy ha már az árvája, a fél árvája sincs meg, az akkori kor társadalmának legalján szereplő, legnehezebben küzdő özvegy asszonyi elhagyott sorába jut. Hogyan gondolhatta volna? De aki pedig mindent megtehet sokkal bőségesebben, mint ahogy mi kérjük vagy gondoljuk, odalépett a koporsóhoz, és azt mondta, ifjú, neked mondom, kelj föl. És az élet győzött, és sokkal bőségesebben jött az Isten áldása és csodája, mint ahogy azt az emberi értelem föl tudja fogni. Valahogy a naini ifjú története, az mai evangéliumi ige szakasz ennek a páli gondolatnak, ennek a himnusznak, az Isten mélységes hatalma előtt való leborulásának az illusztrációja. Egy olyan Isten az enyém, ő, aki az életemet a kezében tartja, aki ilyenre képes. És amikor az emberi gondolataimmal, emberségemmel magamra maradok, akkor nem tudom elképzelni, hogy a halott fölül. Ifjú, neked mondom, kelj föl. Mert ő sokkal bőségesebben tud cselekedni, és jót adni, mint ahogy mi azt el tudjuk képzelni. Ezt a paradoxont talán Jézus csodája oldja föl. A korlátok közé szorított ember és a korlátlan szeretetű és hatalmú Isten kapcsolata valahogy itt ragadható meg, abban a néhány percben, ami a két menet találkozásakor történik. És amit Pál apostol így old föl a mai igében, ő mindent megtehet sokkal bőségesebben, mint ahogy mi kérjük, vagy gondoljuk a bennünk munkálkodó erő szerint. Ővé a dicsőség az egyházban a Krisztus Jézus által nemzedékről nemzedékre. Ő a legnagyobb ebben a világban. És a vele való találkozás, a hozzávaló kötődés éppen ezért nem egy élmény, nem egy felszíni csillogás, hanem egy csodálatos megújulás, egy átalakulás a belső emberben, ami befogadja a végtelen Istent, a maga koldus, szegény, töredékes halandóságába, hogy egykor ez a befogadott végtelen Isten győzelmet arasson a koldus, szegény, töredékes, halandó szív minden bűnén és halálán, és mint a naini ifjúnak akkor, mindenek végén új életet adjon az övéinek. Kedves testvérek, Szentháromság ünnepe után 16. vasárnapon Isten népe a Krisztusban elrejtettséget ünnepli, az Isten védettségét ünnepli, azt a végtelen, láthatatlan mélységű és megfoghatatlan szélességű szeretetet, ami körül fogja az életet. És milyen csoda, nem várja az Isten azt, hogy ezt napról napra egész pontosan újra fogalmazzuk számunkra, önmagunk számára, nem várja azt, hogy erről mindig úgy tudjunk számot adni, hogy életünk állandó csúcsponton van, nem élmény kereszténységet kér tőlünk, hanem azt a ráhagyatkozást, azt a belefeledkezést és beletemetkezést az ő kezébe, az ő gondviselésébe, ami abban a mélységben is, a naini özvegy mélységében is képes mindenen túl megoldást látni, mert ő mindennél nagyobb. Ez nem élmény kereszténység. Ez igazi meggyőződés, igazi elkötelezés, szívbéli megújulás. Ez igazi elrejtettség, elbújás, elrejtőzés az Isten óvó, védő, féltő szeretetében. Emberi dimenziókban és kategóriákban meg nem fogalmazható. Megtapasztalás, benyomás, de mégis sokkal több. Mert a végtelen Isten áll mögötte. Mert a végtelen szeretetű Krisztus áldozata és halála áll mögötte. Mert a végtelenül mindent elárasztó lélek ereje van mögötte, ami ma is a szívünkbe akarja írni ennek az elrejtettségnek, ennek az Istenhez tartozásnak az örömhírét. Amit ma Pál efezusi sorain keresztül közvetít, amivel arra indít bennünket, hogy Isten elé járulásunk, hódulatunk és imádatunk ne külső liturgia legyen, hanem belső szívdobbanás. Keresztény életünk ne csak felszín legyen, hanem megújult élet, és éppen ezért életünk ne csak mulandó évtized, sóhajnyi elmúló idő, hanem örök élet legyen, elrejtve Isten szeretetében, Jézus Krisztus által. Amen. Imádkozzunk. Mennyei Atyánk, hálát adunk neked, hogy a te szereteted, a te hatalmad körül fog bennünket. Megmutattad ezt Jézus Krisztusban, nyilvánvalóan mindenki számára láthatóan, hogy számodra semmi nem drága, hogy megtartsd, hogy megmentsd, hogy fölemeld az elveszett embert. Kérünk téged, add fölismernünk az ebbe vetett hitnek a nagyszerűségét, add megújulnunk lelked ereje által, és add, hogy így fogadjuk be a végtelent, hogy egykor mi is a végtelennel, a teljességgel egyesülhessünk, Jézus Krisztus szeretetéért. Amen.